Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. A könyv a jelen Magyarországában játszódik, és műfaját tekintve hardboiled regény. Ez olyan krimi, amiben a bűn és a bűnös kiderítésével nem ér véget a bűnsorozat maga. Bár a főszereplő karaktere nagy erőfeszítéssel nyomoz az igazság kiderítésére, mégis reménye sincs arra, hogy a leleplezéssel helyreálljon a világrendje. Az Athenaeum kiadó adta ki Kolozsi László a Farkas gyomrában című regényét. A szerzővel, Kolozsi Lászlóval beszélgetünk. Amikor elolvastam a könyvét, az járt a fejemben, hogy miért ír valaki társadalmi krimit. Találtam egy könyves blogot.
Igen.
A címet viseli ez a könyves blog, hogy Sötét szoba, vagy Miért írok krimit. Idézek egy mondatot ebből. A mexikói indiánok, ha hihetünk Carlos Castañeda-nak, a saját történetük helyett a haláluk előtt egy áltörténetet kreálnak, a saját személyiségük helyett egy álszemélyiséget. Válasz-e ez a kérdésemre?
Hát arra, hogy miért ír az ember, arra némileg válasz lehet, de arra, hogy miért társadalmit, arra igazából nem. De arra, hogy miért ír, mert konstruál magának egy ilyen valóságot, amit szívesebben elpusztít, mint a saját valóságát, és abban a valóságban elképzelt dolgokon keresztül próbál olyan élményekhez jutni, amiben a valóságban nem is biztos, hogy szívesen jutna. Tehát olyan élményeket élni át, olyan kalandokba részesülni, amit egyébként nem élhet át, vagy nem tudott átélni. Ez az élmény a gyerekkori olvasás élményre is hasonlít, amikor az ember az indiános regényeket ujjongva és hanggal kísérve olvassa föl. Tehát, hogy az írásban van egy izgalmi állapot is. Ez ebben átélt történeteket, azokat az ember szinte saját maga által átélt dolgoknak tekinti. És azt, hogy milyen személyiséget konstruál, az viszont összefüggésbe lehet azzal hozni, hogy társadalmi történetet ír-e, vagy mennyire érzékeny történetet ír. Ha valaki ilyen társadalmi kérdésekre érzékeny figurát teremt, akkor azokat azért is teremti, mert hogy ezek a problémák érdekli, tele akarja ebbe a szituációba élni magát, milyen lehet kicsit ilyen szélső jobboldali eszmék hívének lenni, vagy hogyan lehet ebbe egyáltalán mondjuk így belepistulni. Engem ez így érdekelt, és a saját személyiségem ez nem alkalmas erre, de ez a kreált személyiség az alkalmas arra, hogy ezt egy kicsit átéljem, hogy ez milyen lehet. És ez az újságíró egy, mondjuk itt szimpatizál ilyen kicsit ezekkel a szélső jobboldali eszmékkel. Nem is feleltethető meg nekem, tehát nem sok közön van ez a személyhez, aki ott az elbeszélő. De azt gondoltam, hogy akkor lesz izgalmas ez a történet, hogyha én magam is izgulok a személyiséget követve, hogy ezzel az emberrel, aki a főhősön, mi történik.
Szociológiai kriminek, hardboiled regényeknek nevezi azt a műfajt, amiben ír. Azt mondja, hogy a bűn érdekli ezekben a sztorikban. Szóval a bűnregény.
Sok minden érdekel, az egyik az a bűn, a másik pedig mondjuk az identitás problémája. A kettő számomra egyébként nagyon összefügg. Az identitás, a saját személyiségünknek a változása, az például nagyon érdekel engem, hogy...
Tehát a fejlődés?
A fejlődése is, például az, hogy bizonyos hibáinkon hogyan tudunk fölülkerekedni. Hogy hogyan tudja az ember úgy megélni az életét, hogy belássa egyrészt, hogy mik a gyengéi, másrészt pedig ezek a gyengeségeim próbáljon valamit javítani. Ez hiszem, hogy ez egy kifejezett életfeladat. Az amerikai filmek, krimik, thrillerek, egyéb ilyenek nagyon sokszor azt mutatják be, hogy főhős hogyan győzi le ezeket a gyengeségeit, tehát a hibáit. Mondjuk egy amerikai film második felvonása alapvetően ennek a hibáknak a legyőzéséről szól, ezért is érjük meg ezt egyébként happy endként, ami történik ebben. Nem azért, mert feltétlenül pozitív vége van, hanem látjuk ennek a hibának a legyőzését, és a hibának a legyőzésével, ennek a folyamatnak a végigkísérésével élhetjük át azt, és saját magunk is meríthetünk abból, hogy akkor talán mi is legyőzhetünk egyfajta ilyen hibákat. A másik az, hogy hogyan szembesül az ember bizonyos dolgokkal, hogyan vetít rá fényt a gyengeségeire bizonyos esemény, amiben belekerül, és ezeket nevezem sorsszerű eseményeknek, amikor valaki felismer a múltjában valamit, amit nem tudott. Tehát megtudja, hogy a nagyapja elkövetett valami galátságot, amiről nem is feltételezte, hogy elkövethetett, és akkor egyszer csak kiderül, hogy Úristen, miket követett el a második világháborúban. Azzal szembe kell néznie, ezt a szembenézést elmulasztja, akkor ezeket a gyengeségeit nem tudja legyőzni. Nekem ezek így függenek össze. Ez a személyiség identitás kérdése, az összefügg azzal, hogy hogyan tudunk ezekkel a dolgokkal, tehát ami a múltban, tehát régebben, vagy velünk történt, vagy ilyen traumatikus esemény szembenézni, és ez hogyan segít bennünket abba, hogy ezeket a gyengeségeinket legyőzik. Minden krimi az ugye valamiféle bűnt vagy gyengeséget legyőző emberről szól. A hibás embert kiiktatni a társadalomból, ugye ez az egyik kriminek az egyik feladata, főleg aztán mondjuk az Agatha Christie-nél, ahol tényleg az van, hogy a hibás embert kiiktatjuk a társadalomból, főleg egy ilyen angol, egy ilyen nagyon pozitívnak ábrázolt társadalomból, akkor a társadalmi rend tökéletesen helyreáll. A Hardboynál nem áll helyre, hanem vannak hibák, amik egyébként újabb és újabb hibák követnek, és halmozódnak a hibák. Egy valakinek a kiiktatásában nem feltétlenül áll helyre a rend, sőt, olykor még kaotikusabbá válik a helyzet, viszont azok, akik ebben a szituációban benne vannak, akik ezzel az egész bűnnel meg mindenre szembesülnek, azok lehet, hogy maguk tanulnak ebből az esetből. Ez egy egészen másfajta hozzáállás, mint a klasszikus, mondjuk ilyen Agatha Christie-s krimi.
Ez a Fehér Gábor nevű újságíró, aki itt nyomoz. Igen. Ez egy fejlődésen megy át?
Nem fejlődésen megy keresztül, hanem eljut egy belátásig. Rájön arra, hogy milyen sok mindent rosszul ítélt meg, tőled a szegénységet. Nem is nagyon lehet írni ilyen dolgokról, mint haláltáborok, vagy második világháború, vagy éhínség, vagy mély szegénység, csak hogyha ezekről konkrét tapasztalata van, azt gondolom. Nagyon sokszor ebből a nem ismeretből fakad nagyon sok előítéletünk is. Mély szegénységgel kapcsolatos előítéletek is ott élnek, nem értjük őket, hogy miért csinálják azt, hogy nincs pénzük, de vesznek egy óriás tévét. De ezeket a mechanizmusokat tulajdonképpen nem is értjük meg, hogy néha a méltóság megőrzéséhez tényleg csak egy mobiltelefon segítheti hozzá az embert, mert semmi esély nem marad a felkapaszkodásra, nincs az iskolába átjárási lehetőség, normálisabb iskolába. Azt is hiába mondjuk, hogy ezek az emberek, akik ebben a könyvben is szerepelnek, néha ilyen mély szegénységben élők, azoknak esélye lenne kitörni, mert nincs esélye. Tehát nagyon nehéz erről a világról írni, és ez az a belátás, amíg ez a Fehér Gábor nevű főse eljut, hogy ezt a világot ő egyáltalán nem értette. Fogalma sem volt, és előítéletei voltak.
Úgy tűnik nekem, hogy nekünk is szembesít bennünket a könyv azzal, hogy városi életet élünk, és nem ismerjük a vidéki Magyarországot.
Igen.
Hát ez nem csak pestiekre vonatkozik, gondolom, az összes nagyvárosi emberre gondol, amikor ezt írja. Ez volna az, ami a regényben a vidéki Magyarországban megismertett bennünket.
Mondjuk egy kisebb városban, vagy egy kisebb helyeken, ott azért még jobban találkozik az ember ezzel a fajta szegénységgel. Felszáll a buszra, kimegy a külvárosba. Itt azért innen, ahogy itt én is itt végig bicikliztem, itt Új-Budát, Budát, Angyalföldet, itt nem lehet látni. Itt a világtól teljesen elzárva vagyunk. Holott, hogy jobban belegondolunk, ez Magyarország a jelentősebbik része. Kevesebben vagyunk, akik megengedhetünk magunknak egy havi buszbérletet, vagy bármit, amivel szabadon rendelkezünk, és annak a jelentőségét, hogy én ezt megvehetem, föl se fogjuk, mert természetesnek vesszük. Holott az ország egy jelentős részében semmi sem ennyire természetes. Pózmunkáért kapott 47 ezer forintból, ezeket ilyenfajta természetességgel nem tudja az ember megvenni, és nem tud ezekkel így élni, mint ahogy itt élünk. És ezzel nem is szeretünk szembesülni. Ugyanúgy szemlesütve nézi az ember ezeket a dolgokat sokszor, mint ahogy mondjuk egy hajléktalannak, mikor ad is pénzt, nem néz a szemébe.
Fehér Gábor Szegedről származó.
Igen.
Megjárta Londont, ahol pénzér boxolt. Ebből élt, hogy különböző emberekkel kiállt boxolni.
Igen.
Hogy jön ez a londoni boxolás ide?
Én szerettem Londont, én voltam kint sokáig. Elképzeltem egy regényt, ami most lenne így félig meddig aktuális Londonban élő magyarok között játszódó regényt, akik kimennek, itt hagyják az országot, és hogy azokkal mi történik, hogy milyen nehéz ott a beilleszkedés, és hogy mennyiféle lehetőség van, és milyen fura lehetőségek vannak így magyarok számára is, hogyha valamilyen extrém dolgot tudnak, akkor mennyivel könnyebben be tudnak illeszkedni. Például ilyen a box is, meg egyéb sok minden. egy nagyon különleges társaság, ez a Londonban élő magyarok egyre szélesebb köre, akik ott élnek és találkozgatnak is egymással, vagy így vannak ilyen gyűléseik, nagyon izgalmas világba csöppennek bele. Kétféle ilyen van, akik Londonban élnek, az egyik az, aki egy babysitterés és a kiszolgáló személyzetként való lét marad neki. Aki pedig fel akar törni, az mindig valamit be kell, hogy vállaljon. Egy orvosnak is bizonyos határig lehet csak elmenni. A londoni társaság nem igazán befogadó, és akkor azt veszem észre, hogy a magyaroknak is egészen szélsőséges kalandjaik és eseteik vannak abból, hogy ők is inkább így a, mondjuk mit pakisztániakkal kerülnek össze, tehát egy alomba vagy társaságba, és egy hihetetlen világa van ennek az egész londoni létezésnek. Egészen elképesztő bugyrai vannak a londoni világnak, ami nagyon sokszor ilyen alvilággal is összekapcsolódik, ahol élnek magyarok, és elképesztő tapasztalataik vannak. Ezeket a tapasztalatokat időszerűen lenne lassan majd egyszer megírni.
A kutatási anyagok azt bizonyítják, hogy nagyon előítéletesen gondolkodunk ebben a könyvben is. Ugye a rendőrség emberi elég előítéletesen gondolkodnak.
Előítéletesen gondolkodunk, de mondjuk akik kint élnek, mondjuk Londonban, azok kevésbé előítéletesen.
Tehát az előítélet... aki vállalkozik egy
igen,
ilyen útra...
Igen, azt gondolom, hogy a minden, ami nyitottabbá tesz, tehát ami érdekesebb személyiséget teszi az embert, aztán az előítéletek ellen dolgozik. Tehát ezt mondjuk, hogy valaki vállalja azt, hogy most akkor elmegyek Németországba, Londonba dolgozni, az nagyon sokat tesz az előítéletek ellen. Azt gondolom, hogy ezek az emberek előbb-utóbb vissza fognak jönni. Színesebb és sokkal érdekesebb világot, sokkal kevésbé zárt közösséget látnak ott, mint itt. Magyarország azért nagyon zárt közösség. Nem is próbál nyitni, mint ahogy látszik, nincs is erre politikai akarat, hogy nyisson egyébként más irányokba. De aki becsöppen egy ilyen világba, az egyrészt bizonyos ilyen negatív tapasztalatokkal is találkozik. Van egy orvos ismerősöm, az mesélt, ők feleségével kint élnek orvosként, nagyon jó pénzt keresnek. Sosem lesz olyan társaságuk, mint itt volt. Tehát nem kerülnek bele sem fősebb, sem művészkörökbe, sem olyan körökbe, ahol itt voltak. Másrészt soha nem fognak venni lakást, mert hogy Londonban olyan őrületes pénzekbe kerül egy saját lakás, hogy ők mindig is bérelni fognak. Harmadrészt a gyerekeik pedig mindig is magániskolába fognak járni. Kimegy egy magyar és kiviszi a gyerekét, akkor hogyha állami iskolába íratja be, ami ugye ingyenes elméletileg, az azt jelenti, hogy csak a bevándorló réteggel lesz együtt. Egy állami iskola pedig, hogyha mondjuk két gyereke van az embernek, fizetésének az felét, egyharmadát is elviheti, olyan elképesztően drága, és annyira kontraszelektált. El se tudjuk képzelni, hogy Londonban milyen kontraszelektált iskolák vannak, és van is elfelé haladunk.
Igen.
Annál jobb egy oktatási rendszer, vagy annál jobb egy társadalom, minél kevésbé kontraszelektált. Tehát például a finn az ugye az, hogy attól jó, hogy mindenki számára szinte elérhető ugyanaz a színvonal, nálunk ez nem, már most tényleg szakadt szét abszolút.
A barátaimmal voltam itthon. Meg akartak ölni bennünket. Ez az egész ügy, mondta, annyira fura, de teljesen más irányba terelte az életemet. A barátaimat is most láttam először nyersen és világosan olyannak, amilyenek. Érti? Szikkad bólintott. Hanna kinyitotta a teraszajtót, elővett egy szál cigit a szürke melegítője zsebéből, és rágyújtott. Onnan is jól hallott bennünket. Belenéz az ember a tükörbe, és mit lát? Az elképzelt ént. Azt, akinek hinni szeretné magát. És akkor történik egy ilyen szörnyűség, hogy betörnek, ott áll valaki a konyhádban, aki az életedre tör, és elkezded egy különös fénytörésben látni magadat, meg az eseményeket. Hirtelen senki sem az, akinek látszott, mintha a maszkok alatt meglátnád a szörny vicsorgását. Nekem a piroska és a farkas mindig is félelmetes mese volt. Mert éreztem, amit piroska érezhet, amikor rádöbben arra, hogy nem a nagymama fekszik az ágyban, hanem a farkas, folytatta Klára. Éreztem azt az érzést, milyen lehet neki felismerni. Nekem ilyen érzés volt a valóság felismerése. Látni kezdtem azt, amit mindig eltagadtunk magunk elől, hogy a farkas tulajdonképpen a nagymama. Hogy az a valódi énje, érti? Ez volt az egészben a legszörnyűbb, ez a felismerés, hogy ez a valóság, nem az, amit eddig annak hittem. Érti? Azt volt a legrosszabb megélni, hogy eladdig nem láttam tisztán, homály fette a szememet, semmit nem tudtam gonoszságról, az ember valódi énjéről. Szikkad bólintott. de Szikkattat láthatóan meghatotta. Érdekelte, amit Klára mondott. Nem is tudom, hogy menekültünk meg, az autónkra rálőttek, folytatta Klára. Réf Fülöpre mentem. Ott töltöttem pár napot, csak akkor jöttem haza, amikor Iván telefonált, hogy jön haza. Megtudtam, hogy a lányom barátja vett ott házat. Nem a barátom, mondta Hanna, aki közben visszatért a konyhapulthoz. Azt hittem, mondta Klára. Nem, már nem. Szakítottunk. De hát miért? Azért, amit mondtál, anya. Pontosan azért. Mert ő a nagymama. Rájöttem, hogy a farkas a nagymama. És hogy már senki sem fogja kivágni a farkas gyomrából.
Beketesereg is ez a nagyon magyarkodó csoport. Val egy nézetet a cigányokról. Fehér Gábornak is van egy véleménye. A Szikkatnak, aki a nyomozótárs vagy rendőr, neki is van véleménye. Van a naív vélemény. Mindenki elmondja a véleményét. Nincs benne állásfoglalás.
Nincs.
Tehát senki nem foglal áll. A mesélőjén az a Fehér Gábor.
Igen.
Az ő hangját halljuk.
Igen.
Az ő nézőpontjait a legerőteljesebb, és az övé változik meg.
Igen, igen.
Leginkább. Mindenki kitart a sajátja mellett, senki nem akar változtatni, ő az egyetlen, aki kinyit a megismert szituációk miatt. Hogyan tudnánk összegezni, hogy mi baj van a cigányokkal?
Fehér Gábor az, aki itt megért valamit abból, amit itt a Szikkat nevű szereplő mond el, hogy felejtsük el, ne is azzal kezdjük, hogy cigány. Az a cigány, az ebben a könyvben ez úgy jelenik meg, hogy ugye ők az áldozatok, hiszen itt a cigánygyilkosságok bizonyos értelemben a téma. Ez azért is érdekes, mert hogy ez egy etnikai típusú gyilkosság volt. Kiválasztottak az áldozatok, azok nem azért voltak már, hogy elkövettek valamit, vagy valaki ellen valamit csináltak, sőt, direktben a legártatlanabbakat választották ki, éppen, hogy a felháborodás minél nagyobb legyen a cigányság körében is, és ezért ölték meg ezeket tulajdonképpen ártalmatlan családokat. Nem akarom azt mondani, hogy mindenki ártalmatlan, de hát, hogyha végignézzük, hogy ki milyen nemzethez, néphez tartozik, akkor mindenhol vannak olyanok, akik kevésbé ártalmatlanok, de ezt a cigány szót, ezt így ez a Szikkat nevű szereplő, aki azért egy ilyen fontos szereplőt, kimond bizonyos dolgokat, próbálja kerülni. Alapvetően egy mély szegénységről van szó. A probléma van, annak az oka nem a cigányság, nem egy etnikai dolog, hanem egyértelműen és csak és kizárólag az, hogy van ez az elképesztő mély szegénység, ami az ország jelentős részére jellemző, és hogy ebből a mély szegénységből, emiatt a stigma miatt, amit rásütnek ezekre az emberekről cigányok, nekik még kevésbé van kiút. Mert rájuk van sütve ez a stigma, és azt gondolják, akik találkoznak velük, hogy nekik kevesebb esélyt kell adni, mert ők nem jók. Na most ennek a mi hozzáállásunknak a következménye az, hogy aztán ebből a mély szegénységből nekik sokkal kevesebb esélyük lesz kiszakadni, és mert sokkal kevesebb esélyük lesz ezért kiszakadni, gyakorlatilag még jobban belenyomjuk őket ebbe az állapotba, tehát mi hozzuk létre saját magunk az előítéleteinkkel, azzal, amit gondolunk, amit beszélünk. Egyáltalán, hogy a cigány szó fölmerülhet, mint szó a magyar közbeszédben, vagy rádiókban, akár még a közszolgálati rádiókban is egyáltalán elhangzik ez, mint jelző. Az mind azt jelenti, hogy ezzel a szóval, hogy ezt használjuk, belenyomjuk őket még mélyebbre ebbe a mély szegénységbe. De ezt nem is akarom tudatosítani, azt gondolom, hogy ez pont azt akartam, hogy ez mondjuk, aki olvas, tehát egy ideális olvasó, az így végigkövesse ezeket a gondolatmeneteket, és abból valamilyen módon, ha nem is szűri le magának ezeket a dolgokat, de legalább gondolkozzon el azon, hogy ez miképpen szól pont ez a könyv erről. De erről, hogy ez a mély szegénység, amit nem ismerünk, az ott van a nyakunkon, és hogy azt kellene figyelni, hogy ott egyébként ezeken az embereken, meg ezeken a rétegeken, meg azon, ami ott történik, hogyan lehet segíteni. Nem pedig a cigány szót használni, cigányságpolitikáról, meg egyéb ilyenekről beszélni, hanem szegénységpolitikáról, és hogy ezeket a rétegeket hogyan lehet fölemelni. Mert nagyon-nagyon kevés eszközünk van, ez egy nagyon speciális terület. Ott van például a Ritók Nóra, aki értést tudja, hogy hogyan kell megérteni és bánni ezekkel a tényleg egyébként már a méltóságukat és az emberi mi voltukat is nagyon sokszor elveszítő emberekkel és közösségekkel bánni. Ezt ilyen emberekre bíznám, ezt a segítést, és ilyen emberek lenne szükség, és ilyen emberben nagyon kevés van, azért van, mert hogy ilyen társadalmi közeg van.
Azért sok sztereotíp válasz elhangzik, vagy az ismert érvek, amikor erről a témáról szó van. Ezek az ellenpontozások miatt vannak felsorakoztatva, hogy egymás mellé rakva. Hogy érzékletes legyen, hogy ezt szoktuk mondani, és erre ez egy adható válasz. Az érzelmi azonosulást tűnik úgy nekem, hogy ami ki tudja billenteni az előítéletet Fehér Gábor megél. Ezzel a gyerekkel kontaktusba kerülés kialakul közöttük egymásra figyelés, vagy egymásra igen. hatás. Ez az, ami őt kibillenti.
Igen. Igen, ebben a személyes tapasztalatban hiszek negyedült. Nagyon nehéz, ez a vidéki szegényebb réteg is tart a fővárosiaktól, tehát lemegy valaki, és akkor az van, hogy akkor mit akarsz itt. Segíteni nem tudsz, ahhoz több pénz, több energia, több minden kéne, most lejöttél ide megfigyelni, vagy mit akarsz, de hogyha valamilyen személyes kapcsolat kialakulhat, történik két ember között, akkor azt ki lehet használni, és ez az egyetlen megoldás van. Tulajdonképpen.
Igen, hát van benne egy ilyen, nekem kicsit összeesküvés elméletre hajazó szituáció, mint hogyha Olaszországban, Európában az Unió csinálni akarnak polgárháborús helyzeteken.
Igen, ez külső...
Külső erők akarják
külső bántani erők is vannak benne. Az az igazság, hogy szerintem azért van is valami, hogyha megnézzük, hogy az összeesküvés elmélet azért a cigánygyilkosságok perben némileg azért meg van támogatva, mondjuk így, vagy is fogalmazok ilyen finoman. A katonai biztonsági szolgálatnak az emberei is benne voltak ebbe az egész ügybe, és a pernek az a része, ami róluk szólt, az még le se zárult, az tulajdonképpen most kezdődik el, vagy most indul el, és ez egy nagyon fontos része, hogy hogyan volt ebbe benne a magyar állam. Milyen szereplőkön, kin keresztül. Nagyon nehéz a végességet tenni, nem nagyon lehet tudni, hogy most kicsit ilyen ügybuzgalomból, vagy pedig miért kerültek bele azok az emberek, akik ebbe belekerültek, hogyan szereztek fegyvereket, tehát egy csomó gyanús momentum van. Ezek a külföldi pénzek, ezek mindig ugye fölmerülnek, hogy honnan érkeznek, hogy ki pénzeli, mondjuk a szélsőjobbot, esetleg valami oroszországi, meg egyéb ilyenek. Ebben a kérdésben nem akartam így letenni a garast így az egyik oldalon. Ez a része, ez valóban inkább ilyen összeesküvés elmélet, abból a szempontból elmélet, hogy egy ilyen konstrukció.
Jogászként végig kíséri a pereket? Figyeli?
Igen, igen.
És milyen benyomása? Mondjuk a védelem érdekel, az áldozatok oldaláról milyen benyomása van? Ők nem tudnak érdekérvényesíteni. Hogy áll hozzá szakma?
Egy ilyen büntetőperben az áldozatnak van ugye a legkevesebb szerepe, tehát az ügyész, ügyvéd, bíró között dől el tulajdonképpen, meg a Hajdú Eszternek az Ítélet Magyarországon című filmi, az gyönyörűen mutatja be, hogy hogyan zajlottak ezek a perek. Ez egy nagyon fontos film szerintem. Ez egy nagyon érdekes film, abból a szempontból is, hogy hogyan zajlanak Magyarországon ezek a perek. Misori bíró, aki ezt az egész ügyet vezeti, ez rendkívül nehéz helyzetben van, több tízezer oldalnyi anyagot kell neki elolvasni, és folyamatos nyomás alatt van mindenféle szempontból, úgyhogy nincs idézése miatt a helyzetben. Nem is konkrét áldozatokról beszélek, hanem arról, hogy a bizonyos értelemben ez az utóbbi, tehát a 2000 óta eltelt éveknek a legnagyobb skandaluma. Tulajdonképpen egy etnikai alapú gyilkosság történik, gyilkosság sorozat Magyarországon. És ez az, amit mindig ebben a röperről beszélünk, akkor ezt hangsúlyozni kell. Nem is feltétlenül az egyéni, az egyes áldozatokat, hanem azt, hogy itt valóban a rassz miatt, tehát hogy azért, mert kijelölték, és azt mondták rá, hogy cigány, öltek meg embereket. Tehát ilyen 1945 óta alig-alig történt egész Európában, ugye történt. Ez a legnagyobb skandalumok egyike, ami történt Magyarországon. És erre nem lehet elégszer fölhívni a figyelmet, és ráirányítani a figyelmet, hogy ez tényleg az, hogy ez bekövetkezhetett, az bizonyos értelemben mindannyiunk felelőssége is. Itt ezt a regényt ezt úgy írtam meg, hogy ez konstrukció, tehát nem teljesen ugye ebből a szempontból az egyébként konkrét ügynek felel meg, hogy itt felelőssé tehető néhány értelmiségi, aki ezeket a csoportokat vezeti, nem akarok már itt nagyon úgy mondják spoilerezni, de hogy így tulajdonképpen budai felsőbb értelmiségiek is felelősség tehetők ezért. Pont azért, hogy behozom ezt a felelősség kérdést ebbe a világba is. Itt tényleg történik egy ilyen sorozat, és azért így nagyon elmegyünk mellett. Ez a per sorozat azért fontos, mert amikor van éppen egy tárgyalás, akkor megint figyelünk rá. Azért is jó, hogy ez így megy, mert hogy így fókuszba kerül ettől.
A beszédmód, az öltözet, a környezetnek a leírása, ez mind írói eszköz mondandónak a megerősítésére. Két nagyon ellentétes véglet van. Az egyik a melegítős, és a Baj Bálint a elegáns. Mi a melegítőnek itt a
hát a kis polgáriság. Most olvastam az S. Nagy Istvánról, hogy ő például a kiskocsmában mindig a pörköltjét, meg a rengeteg sörét megenni, vagy meginni egy ilyen kis zizegős melegítőbe szaladt le. Van egy ilyen, ez a slágerek világa, ez az ilyen puha, meleg, vasárnap délutáni slágeres világ, ez a melegítős világ. Mikor nem is akarunk semmit, nem is vagyunk nyitottak a külvilágra, nem vagyunk harcosak, elkötelezettek bizonyos ügyek érdekében, azt szeretnénk, hogy hagyjanak bennünket békén, ez a fajta világot is testesíti, meg tényleg egy ilyen slágervirágot is testesít meg ez a melegítőség. A másik pedig ez a kiművelt régi polgári virágból maradt embereknek a világa, az az öltönyös, garbós, alszákás, zakós világ, az a másik, ami ebbe benne van. De arról van szó, hogy itt mindenki benne van ebbe az ügybe. Hogy benne vannak a melegítősek ugyanúgy, sőt még lehet, hogy kevésbé, mint egyébként a halszálkás zakos polgári világ, aki ezt tűri, nézi és hagyja.
Az Athenaeum főszerkesztőjétől származik ez a mondat, amit egy interjúban mondott. A szép próza egy megismerési mód. Valami újat kell mondani az emberi természetről. Mit gondol, sikerült ez?
Hát az emberi természetről nem nagyon tudok és akarok újat mondani, azt gondolom, hogy az emberi természetről már Tolstoj mindent megírt, amit valaha meg lehetett írni, vagy Shakespeare, tehát azon túl nincs semmi. Ezt is szoktam mondani néha, amikor írást tanítok, mármint forgatókönyvírást, hogy minden Shakespeare, tehát minden történet és minden alapvető helyzet, ahogy viselkedünk és ahogy viselkedhetünk, az már meg van írva. Úgyhogy én ezeket nem akarom úgy.
De hát akkor abba kéne hagyni mindenkinek.
Nem, mert hogy azért mégis az, hogy ezekben a világban, ebben a helyzetekben felismerni azokat a tipikus cselekvési módokat, amelyek ránk is jellemzőek, azok pontosan abba segítenek bennünket, hogy megvilágítsák ugyanakkor ezeket a gyengeségeket is, amiről egyébként itt az elején beszéltem a beszélgetést. Lássuk, hogy igen, ezekben a szituációban így viselkedne. Vannak bizonyos viselkedési forgatókönyveim. Például az Emberi Játszmák című könyv, abban vannak leírva ilyen különböző játszmák. Ezek a játszmák nagyon régóta működnek. Tehát reggel föl kell a férj, jaj, miért hideg a kávé, feleség azt mondja, miért keltél föl ilyen későn, mindig ezt csinálod, még lustálkodsz, pedig már a gyerekeket elvinni. Elkezdődik egy játszma. Tehát ez a játszma leírás az évszázadok óta így megy, már akkor is voltak ilyen játszmák, amikor nem volt kávé. Hatalmi játszmák is. És az ember, amikor ezeket olvassa, akkor az irodalomtól azt kaphatja szerintem maximálisan, tehát én ennél többre nem is vágyom, vagy nem is törekszem, hogy ezeket a játszmákat felismeri. És abban a pillanatban, hogy felismeri, hogy belekerül egy ilyen játszmába, akkor így azt mondja, hogy a fenébe, de ez csak egy játszma. És ebből a legegyszerűbb úgy kilépni, hogyha ezt tudatosítjuk magunkban, és tudatosítjuk másikkal. És kimegy az ember, és azt mondja, tudom, hideg a kávé, nem mondok semmit. És kész. Ennyi az irodalom feladata szerintem.
Kolozsi László szerzővel beszélgettünk a Farkas gyomrában című regényéről, amit az Athenaeum kiadó adott ki. Ön a Civil Rádió Keménykötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatna más könyvekről is hasonló beszélgetést, akkor keresse és hallgassa a Civil Rádió Keménykötés című műsorát.
Keménykötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajós Vera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától.